Köszönöm a kedves hallgatóinkat, ez itt a Corporation Z, a Spirit FM-en, én Trunk Tamás, Double T vagyok a mikrofonnál, és itt a Corporation Z-ben az új generációról beszélgetünk sok különböző perspektívából. A mai beszélgetésünk azt gondolom, hogy kifejezetten izgalmas lesz, hiszen egy meghatározó társadalmi témáról fogunk beszélgetni, a fiatalok perspektívájáról, és még sok-sok másról, és a vendégem, nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásom, ifja Mesterházi Attilával beszélgetek, köszi, hogy itt vagy a
műsorban. Köszönöm a meghívást.
A mi történetünkhöz érdemes szerintem elmesélni, alapvetően rólad a UCL-en tanulsz, majd pontosan elmeséled, hogy mit, milyen tematikákban, és mivel foglalkozol jelenleg, de ami a mi előtörténetünk, mert nagyon izgalmas, azért is izgalmas szerintem, vagy nekem is vicces ez a kérdezői, riporteri felállás most ebből a szempontból, mert mi ugye legelőször még két éve nyáron Oxfordban, oxfordi kétetes nyári kurzuson találkoztunk, én ott 4 nappal később érkeztem, és sokadik éve volt ott, és ezt csak mondták nekem, hogy van itt egy másik magyar, és néztem, hogy micsoda, hát sose voltunk magyar Oxfordon, és egy fantasztikus tapasztalat volt az is, és nagyon érdekes hozzátenni azt, hogy két magyarként a kurzusainkon, a gazdasági kurzuson, az economics kurzuson és a politikai kurzuson is elhoztuk a legjobb diáknak járó díjakat, úgyhogy azt gondolom, hogy egy jó országmárkát építettünk.
Így
abszolút. Úgyhogy nagyon megtisztelő, hogy az első interjút, vagy első hivatalos interjút, azt most itt nekem adod ebben a műsorban, mert azt gondolom, hogy még a következő években sokat fogunk rólad is hallani. Úgyhogy köszi tényleg, hogy itt vagy, akkor először kicsit mesékelek arról, hogy jelenleg mit tanulsz, mert alapvetően, amit ugye tudok rólad, hogy a szakirányod az elképesztően izgalmas, és egy közép-kelet-európai fókusz is van benne.
Így igaz. Még egyszer köszönöm szépen a meghívást. Én Londonban a UCL-en tanulok. Ez a világ legjobb egyetemei közé beletartozik, ezért is döntöttem úgy, hogy Angliába megyek tovább tanulni, mert óriási lehetőségeket tud az egyetem úgymond a hallgatóinak nyújtani. Én egy olyan szakra járok, aminek a neve politológia, szociológia és közép, illetve kelet-európai tanulmányok. Ez azért érdekes, mert az angol perspektívát úgymond az mi régiónkba mutatják be, és gyakorlatilag úgymond helyi példákon keresztül egy kinti nézőpontból mutatják be a dolgokat. Közgazdaságtan meg business és management is beletartozik úgymond ebbe a szakba, szóval ez egy ilyen nagyon szerteágazó szakirányzat, és ezért is választottam ezt, hogy úgymond egészen a politikától a közgazdaságtanig a cégvezetésen át mindenből kapjak egy kicsit. Mindemellett ez nem csak a szak, ami Közép- és Kelet-Európára koncentrál, hanem maga az egész tanszék is. Egyébként ez az Európa egyik, sőt, ez Európa legnagyobb, úgymond Közép- és Kelet-Európai kutatóintézete egyben, csomó akademikus, úgymond Magyarországon is élt. Vicces, hogy van egyébként magyar oktatás is az egyetemen. Mindig mondtam, hogyha nagyon egyszerűen akarnék jó jegyeket szerezni, akkor elmennék magyar tanulni, de ez csak egy vicckedvéért mesélem el. Illetve magyar könyvtár is van a tanszéken belül, és hogy ezt a magyar könyvtárat ezt nem úgy kell elképzelni, hogy egy kis sarok, hanem rendesen több ezer magyar könyv van az egyetem úgymond tulajdonában, és ezeket így a diákok használhatják. Én általában, amikor tanulok egyébként, a magyar könyvekhez megyek, ott a magyar könyvek körül ülök le a kinti könyvtárba tanulni, mert akkor egy kicsit ilyen hazai érzést kapok, meg kicsit a honvágyamat, azt úgymond enyhíti ez a dolog.
Értem. Az is abszolút értem és átérzem, amit mondtál, ugye, hogy egy nagyon sokoldalú tanítást is ez a kurzus, ugye én pont ezért, tehát én Olaszországban tanulok PP, tehát politikát, filozófiát és gazdaságot, és pont ezért, mert egy nagy klasszikus merítést ad, és egy nagy klasszikus merítést ad tudásból, ami azért abszolút sok oldalon, sok téren felhasználható. Alapvetően, hogy még egy ilyen nagyon átfogó kérdéssel kezdjük ezt a beszélgetést, mielőtt tényleg belemegyünk a részleteibe annak, amiről már beszélgetni fogunk. Hol lehet ez a jövőd néhány évtized múlva? Mit tudsz magadról elképzelni, hol szeretnél, milyen területen elhelyezkedni? Azért, hogyha jól gondolom, azért a politika világa az abszolút kézenfekvő.
Így igaz, engem a politika, a közélet, illetve úgymond a közgazdaságtan, illetve a banki világ érdeke, így ez a hármas. Rövid távon úgy látom a jövőmet, hogy befejezem az egyetemet, és még elmegyek egy mesterkurzusra is, és esetleg utána még egy kis munkatapasztalatot összeszednék, úgymond Nagy-Britániába, hogy így a magyarhoz hozzá tudjak tenni esetleg, hogyha a jövőbe itthon dolgoznék, be tudjam mutatni, hogy kint hogy mentek a dolgok, meg végül is én azért mentem ki, hogy utána visszajöjjek, és az ott megszerzett tudásomat itthon tudjam hasznosítani, és úgymond az országot ilyen értelemben valahogy segítsem. Szóval én a jövőmet hosszú távon mindenképp itthon képzelem el. Az, hogy pontosan mit, arra még nem tudok választ adni, hiszen ezek 5-10 éves távlatok, addig még rengeteg minden történhet. De az érdeklődési körök az a közélet, illetve a közgazdaságtan.
Alapvetően hogy látod a különbséget, akár perspektívából, most nem is a technikai részletekre gondolok, de perspektíva szempontból valóban a hazai szemléletmód körül a politika világában, hogyha mondjuk összehasonlítjuk akár Angliával, hiszen ahogy mondtad, az ottani példákon keresztül szemléled ezt a világot, és azt is még érdemes hozzátenni, és akkor ez még ugye a második ágazás a kérdésemnek, hogy valóban a hazai parlamentben is, az európai parlamentben is röviden, és a brit parlamentben is dolgoztál, és gyűjtöttél már tapasztalatot.
Így igaz. Magyar parlamentben még régebben, most legutóbb lehetőségem adódott, úgymond egy pályázatot elnyertem, és egy brit parlamenti képviselőnek tudtam dolgozni. Nekem ez úgymond mindig is álmom volt, mint politikai iránt érdeklődő diák, úgymond a britek mégiscsak a parlamentáris demokrácia, úgymond ők szülték meg, a görögökön kívül természetesen, de a modern korit azt ők. És nagyon érdekes volt látni, hogy mennyi hagyomány maradt meg, úgymond az ő parlamentjükben. Egy ilyen vicces dolog, amikor első napon volt, ott a Westminsteri parlamentben dolgoztam, és körbevezettek. És bevittek úgymond a képviselő úr, akinek dolgoztam, bevitt a parlamenti terembe, és kérdezte tőlem, hogy szerinted miért ekkora a hely az ellenzéki padsor, illetve a kormány padsor között. És úgy kell elképzelni a brit parlamentet, hogy az nem ilyen patkó alak, mint itthon, az gyakorlatilag két fal, és a kormánypárt ül az egyik oldalon, az ellenzék a másik oldalon.
Tehát egymással szembe.
És mondtam, hogy hát igazából nem tudom, így mérte ki annak idején 1000 éve, nem tudom, a tervező, vagy nem tudom, hogy erre mit mondják, és mondta a képviselő, hogy azt képzeljem el, hogy ez két kard távolságnyi, mert hogy amikor még kardjuk volt az embereknek, és nagyon heves lett a vita, akkor volt, hogy elkezdtek kardozni egymással, és így, hogy két kard távolságnyi a hely, úgymond, így nem tudták leszúrni egymást azonnal, hanem odébb lehetett ugrani, mert két lépés kell ahhoz, hogy elérd a veled szembe lévőt. És még nagyon sok hasonló hagyomány maradt meg, úgymond, a brit parlamentből. Például az egy ilyen érdekes dolog volt számomra, hogy a képviselők nem egymáshoz intézik a felszólalásukat, hanem a speakerhöz, úgymond a házelnökhöz beszélnek, és amikor mondjuk, ha Tomi, én veled vitatkoznék, akkor nekem egy harmadik embernek kéne mondjam, hogy vezető úr, a Tominak mondja meg ezt, és itt tudunk egymással szembe, de mégis nem egymáshoz intézzük a felszólásokat. És még nagyon sok hasonló ilyen volt, úgyhogy nagyon nagy élmény volt ilyen szempontból is nekem ez a brit parlament, hogy ezeket a hagyományokat úgymond megtapasztaltam.
Ugye azért Magyarországra sokszor mondják így sztereotipikusan alapvetően, hogyha magunkat kritizáljuk mindig, azt mondjuk, hogy alapvetően inkább egy ilyen old school ország vagyunk. Sok szempontból lehetnénk sok oldalról progresszívebbek, sokan gondolják ezt. Mégis azt gondolod, hogy azért a hagyomány tisztelet az jobban megvan nyugaton sok esetben, mint itthon?
Hát igazából úgy mondanám, hogy nekünk ugye egy fiatal parlamenti demokráciánk van, szóval mi még ebben csak úgymond tanulunk bele, úgy mondanám, egy pár tíz éve van Magyarországon úgymond rendes parlamentáris demokrácia, hát ők már több száz éve művelik ezt a műfajt, és igazából nekik nagyon sok hagyomány úgymond megmaradt, és a progresszív gondolkodást is ők ezt az úgymond múltat tisztelő keretek között csinálják a parlamentbe. Szóval az konkrétan több száz éve hagyomány, hogy a miniszterelnök minden szerdán bemegy, és kérdezhetik őt a képviselők. Általában van egy olyan pozíciót, hogy az ellenzék vezére, és az a legnagyobb ellenzéki pártnak az elnöke. És ő minden szerdán kérdezheti a miniszterelnököt. És egy pár hete olvastam, hogy a Rishi Sunak, aki most ott a miniszterelnök, kétszer egymás után nem tudott elmenni erre a szerdai kérdésre, mert először a Vilniuszi NATO csúcs volt, utána meg az NHS, ami az ottani ilyen egészségügyi biztosító rendszer, a itteni TB, meg a gyakorlatilag annak felel meg, annak volt a 150. szülnapja, és ott kellett egy beszédet intézzen. És hogy teljes felháborodás volt a képviselők között, hogy ilyen hogy lehet, meg ilyen nem tudom, már 20 éve nem volt, hogy egymás után kettőt kiadjon a miniszterelnök, stb. És mindig ezen gondolkozok, hogy itthon annak örülünk, hogyha a mi miniszterelnök úrunk úgymond 5 hetente egyszer bemegy a úgymond a parlamentbe, hogy ott még ezek is, és ezek nem úgy szabályzatok, tehát ami érdekes nekem ebbe, hogy ez nem szabály. Szóval ez nem olyan, hogy benne van a törvényben, akkor nem lehetnél miniszterelnök, hanem mennél be szerdánként, hanem ez egy hagyomány. És annak ellenére, hogy nincs leírva a szabályzatba, mégis betartják és tisztelik ezeket az úgymond hagyományokat.
Ez valóban nagyon érdekes. Tudsz mesélni kérlek még a kétetes tapasztalatodról az Európai Parlamentben, az ehhez képest milyen volt, mennyire voltak ott ehhez hasonló meglepetések?
Így igaz. Tehát, hogy úgy mondanám, hogy az Európai Parlament, én azért dolgoztam a Magyar Parlamentben, és amikor megérkeztem az Európai Parlamentben, nekem az volt az érzésem, hogy kicsi vagyok. Szóval, hogy annyi képviselő van, akkora maga az épület is. Tehát, hogy emlékszem, úgy volt, hogy első nap még nyilván megmutatták, hogy hol fogok dolgozni, de második nap fel kellett hívjam a főnökömet úgymond, hogy segítsen már, mert elvesztem az épületben, nem tudom, hogy hol találhatom meg azt a liftet, mert van mondjuk 10 lift. És nekem az Európai Parlamentben az volt a tapasztalatom, de ez még a brithez képest is, hogy egy sokkal nagyobb szervezet, úgymond, sokkal hatalmasabb, rengeteg dolog történik, ami a britről is elmondható, de az mégis ilyen, hogy mondjam, ilyen óriásinak tűnt nekem ott az egész. És igazából ott ugye a képviselet is egy kicsit úgymond másképp működik, mert ott inkább azt mondanám, hogy persze vannak felszólalások, amit az országok a képviselője saját közönségüknek intéznek, de ott inkább nekem ilyen professzionálisabb munka zajlott olyan értelemben, hogy ott annyira nem pártpolitik, mert hogy azt is képviselnek, de hogy ott sokkal nagyobb hangsúly van erre a törvényhozásra, az ilyen bizottságoknak ezt vitatják, azt vitatják, amazt vitatják, míg a brit, illetve a magyar parlamentben ugye inkább ez a pártpolitika, szereplés, stb. Az Európai Parlamentben nekem ez volt egy kicsit más, hogy ott sokkal nagyobb hangsúly volt a törvény hozásban.
Értem. És itt milyen szerepet vagy szerepeket töltöttél be pontosan?
Hát úgymond én ugye jelenleg vagyok 19 éves. Persze. Az Európai Parlamentben, talán még 17 és fél körül lehettem, szóval én ott egy úgynevezett study visiten voltam. Aha. Egyébként ezt most itt a hallgatóknak javasolnám, hogy ha fiatal vagy és érdekel a politika, a képviselőknek vannak ilyen study visit programjai. Én egy luxemburgi képviselőnél voltam egyébként, szóval bárkihez jelentkezhetsz.
És így a képviselőt segített tulajdonképpen,
így igaz, és tanulsz. Így igaz, majd mindjárt erről egy kicsit mesélek. Persze. Szóval, hogy a study visitnek igazából az a lényege, hogy mész ülésekre a képviselővel, és inkább egy ilyen tanulási folyamat az egész, hogy megtanulod, hogy működik ott az egész szervezet. Ahol a brit parlamentben, ott már gyakornoki pozíciót töltöttem be, ott már azért de rendes munka az zajlott, szóval nem az volt, hogy csak megmutatták, hogy így néz ki a parlament, itt ezt csinálják, ott azt csinálják, ott már rendesen nekem ilyen választói levelekre kellett válaszoljak a képviselőurat, kísérnem kellett, meetingekre jegyzetelnem, hogy kivel mit tárgyal, úgymond. Szóval úgymond az már egy ilyen sokkal bizalmi pozíció volt is, illetve komolyabb, szóval már rendes kemény munkát végeztem. De mondom, hogy ez az európai, ez egy nagyon nagy lehetőség azoknak, akiket úgymond érdekel a politika. Szóval javaslom, hogy jelentkezzenek.
Abszolút értem, és hogyha most már a fiatalokhoz is szóltál ezzel a mondatoddal, hogy aki érdeklődik, és egy ilyen lehetőséggel akar érni, az mindenképp nyisson erre, akkor szerintem beszéljünk is kicsit arról a témáról, hogy alapvetően milyennek lehet ott a mi generáció kapcsolatot a politikához. Szintén még egy oxfordi emlék, az egyik Zero Essay-nk is pont abban a témában volt, hogy veszélyben van a demokrácia. Én például pont arról tartottam az előadásban akkor, hogy az új generáció hogyan el a demokrációhoz, hogyan veszíti akár a relevanciájából a demokrácia a fiatalok felé, hogyan lehet attraktívabb betenni, izgalmasabb betenni újra. Alapvetően te milyennek lehet ott jelenleg a fiatalok kapcsolatát a társadalmi témákhoz egyrészt, másrészt pedig persze a politikához.
Szóval a mi generációnk ugye Z generáció.
Pontosan.
Úgymond én úgy mondanám, hogy egy nehéz gyerekkorunk volt. Szóval amióta van emlékezetünk a politikával kapcsolatban, hát hogyha a legidősebbeknek a mi generációnkból, amióta vannak emlékei, az a 2008-as válság volt, ugye erre jön rá az, hogy a folyamatos klímaváltozástól való félelem, akkor még felsorolnám ugye a Covidot, most meg a háború.
Ez 2020 óta azért még jóval intenzívebbé vált.
Hát főleg 2020 óta, igen, szóval én ezeket nem is tudom, ezeket a kríziseket úgymond traumáknak is nevezném így a mi szemszögünkből nézve, és nagyon kevés ilyen generáció van, sőt, szerintem még nem is volt olyan, aki ennyi különböző kihívással nézne szembe, úgymond ilyen rövid.
Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert valóban így van, és de közben az is nagyon-nagyon egy izgalmas szituáció, hogyha még 2020 előtt, mondjuk 2018-ban, amikor én is még az első könyvem 2017-ben írtam, ott még arról beszélt mindenki, és arról beszéltünk, ahogy a Fight Club című ikonikus filmben is van, és abban is idéztem a könyvemben, hogy hát mi vagyunk az a generáció, akinek nem volt háborúja, nem volt harca, nem volt kollektív traumája, és ez azóta 4 év, és most arról beszélünk, hogy mi vagyunk az a generáció, akinek a legtöbb kollektív traumája és kollektív harca volt.
Ez
így valóban nagyot változott a világ, de folytasd kérlek a gondolatot, nem akartam közbevágni.
De igen, igazából erre akartam kiukadni, hogy rengeteg úgymond ilyen krízis helyzettel néztünk szembe, és a mi generációnk már akarva meg akaratlanul is kapcsolatba áll, úgymond a politikai, meg a közélettel. Hiszen a kezünkben van az okostelefon, nyomogatjuk az Instagramot, a TikTokot, a Reddit-et esetleg, és hát felpattannak azok a posztok, úgymond, amik úgymond bevezetnek a politikai életbe. Szóval azt se csinálhatjuk, hogy jaj, most el akarunk zárkózni ezektől a szituációktól, mert napi szinten kapjuk ezeket az információkat, ami egyben úgymond egy kihívás is, mert ez egy ilyen információs zavart okoz szerintem. Számunkra nagyon nehéz kiszűrni, hogy mi az, ami, hogy egy úgymond közéleti szóval érjek fake news, meg mi az, ami valós hír és az igazság. Az, hogy a fiatalok kapcsolata a politikával, engem is érdekel a mi generációnk. Többet olvastam én is így úgymond harvardi professzorok, illetve más úgymond szakemberek véleményét, és azt mondják, hogy ami nagy különbség az Y, meg egyébként az Z generáció között is, illetve úgymond a szüleink generáció között, az az, hogy a mi generációnk abban bízik, meg abban hisz, hogy egy erős kormány álljon a nemzetünk élén, aki úgymond megoldja a mi problémáinkat. Ugye valószínű a szüleink generációja a történelmi tapasztalatok, illetve a Szovjetunió miatt ugye ezt elutasítja, de szerintem ez egy nagyon érdekes különbség, hogy meg valószínűleg ez a krízisekből is jön, hogy úgymond akarunk valakit, aki megvéd minket mindenféle szituációtól. És ebbe a politikai életbe szerintem azért lehet talán könnyebb belépni manapság, mint régebben, mert gyakorlatilag egy tévéstúdió van úgymond a kezünkbe. Szóval régen, hogyha híresek akartunk lenni az országba, be kellett menni egy tévébe, egy újságba kellett egy cikkbe szerepelni, úgymond, ami hát nem úgy működött, hogy hát én most be akarok menni a tévébe, vagy stb. Manapság már a Facebookon mindenki úgymond, meg az Instagramon, meg a TikTokon híresztelhet egy nézeteit, úgymond, és a saját magát építgetheti.
Abszolút, abszolút. És hogy lehetod, mert ugye az elején mondtad azt, hogy alapvetően a társadalmi témákkal folyamatos kapcsolatban állunk, mert ugye körülvesznek minket, hatása vannak az életünkre. Azt is látni kell különben, hogy ugye a teljes fenntarthatósági kérdés, ami egy évtizeddel korábban tulajdonképpen egy peremtéma volt a politikában, most pedig tulajdonképpen az generációnak köszönhetően tényleg az egyik fő mainstream közéleti témává vált, és mindenki azért valamilyen szinten erről beszél, akár pozitívan, akár negatívan, de hogy tényleg egy fontos közéleti témává vált. Inkább a politikával elkapcsolatban ez a generáció, vagy valóban csak a közéleti témákhoz kapcsolódnak szívesebben, amiken keresztül akarva akaratlanul végül a politikai életbe bele is csöppennek, anélkül, hogy nem is tudnák. Ugye sokszor mondják el a generációra, hogy hát nem is érdekli őket a politika, meg nem is foglalkoznak velük vele, sőt, sok fiatal valószínűleg magáról is azt mondja, hogy hát a politika nem érdekel engem, de közben pedig társadalmi témákban aktivista posztokat tesz ki Instagramra. Tehát lehet, hogy valami ilyesfajta dinamika elfenn a társadalmunkon, vagy te ezt máshogy látod?
Igen, én ezt úgy mondanám, hogy szerintem ezt a kettőt nem lehet úgymond teljesen szétválasztani. Szóval, hogyha valóban tenni akarsz, és ez a generáció valóban tenni akar például a globális felmelegedés ellen, akkor akarva vagy akaratlanul is részt kell vegyél egy bizonyos pont után már a politikába, mert úgymond a civil szervezetekkel is lehet nyomást gyakorolni a politikára, úgymond, de a valódi döntéseket a politikából kifelé lehet meghozni, és úgy lehet jobb irányba elvinni a társadalmunkat, akármilyen úgymond fiatalokat foglalkoztató kérdésekbe. Szóval szerintem, hogyha valaki, sőt, az egész generáció úgymond ezt meg fogja magától tapasztalni, hogyha nem akar nagyon, meg nagyon elrugaszkodik a politikai élettől, én úgy gondolom, akkor ezeket a valós döntéseket, amik úgymond majd megoldják a klímakatasztrófát, amiben nagyon bízok, hogy meg fog oldódni egy idő múlva, nem lehet meghozni, de én nem mondanám azt, hogy ez a generáció óckodik attól, hogy ebbe az életben részt vegyen.
Abszolút. Most egy nagyon rövid kis szünetre elmegyünk, aztán pedig néhány perc múlva vissza is térünk egy kis zene után. Úgyhogy kedves hallgatóink, ifjabb mester Herzi Attilával beszélgettek itt a Corporation Z-ben a Spirit FM stúdiójában per perc, és újra folytatjuk a beszélgetésünket az új generáció és a politika kapcsolatáról. Újból köszöntöm itt a kedves hallgatóinkat, ez itt továbbra is a Corporation Z, a Spirit FM-en, én Trunk Tamás, Double T vagyok a mikrofonnal, a vendégem pedig ifjabb Mester Herzi Attila, akivel hát még néhány évvel ezelőtt egy oxfordi kurzuson hoztuk el a legjobb diákoknak járó díjat Angliában, most pedig egy másik settingben, azóta sok új tapasztalata lehetünk mögött. Beszélgetünk persze még szintén fiatalon, és egy remélhetően nagyon pozitív jövőbe tekintve. Köszönöm Attila, hogy elfogadta a meghívásom.
Köszönöm szépen a meghívást, Tomi.
És alapvetően arról beszélgetünk, hogy milyen is az új generáció kapcsolata a politikához, a társadalmi kérdésekhez, hiszen azért ez sokszor itthon, főleg egy feltérképezetlen terület, vagy legalábbis egy olyan terület, amiről nem beszélünk valószínűleg eleget. Úgyhogy azt gondolom, ez egy hiánypótló beszélgetés, és nagyon jövőbe mutató beszélgetés is lesz még itt a második felében is. Sok izgalmas kérdést feszegettünk a beszélgetésünk első felének a végében. Azt a gondolatmenetet folytatnám is, úgy alapvetően azt arról kérdeztelek, hogy hogy látod, hogyan áll a fiatalság a különböző politikai kérdésekhez, társadalmi témákhoz, na a demokráciához például mit gondolsz, milyen a kapcsolat ennek a generációnak? Kíváncsi vagyok, hogy te hogy látod.
Én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy szerintem manapság úgymond a fiatalok között, ez meg hát úgymond a társadalomban, és ez nem kérdés, hogy jó dolog-e a demokrácia. Mert egyértelműen erre mindenki azt fogja válaszolni, hogy igen, természetesen. Az viszont egy kihívás, hogy ha végig tekintünk úgymond a világunkon, akár Európára koncentrálva is, láthatjuk, hogy vannak úgymond autoriter rezsimek, illetve vannak úgymond demokráciák. És nagyon...
És ugye itt még az is hozzá, nem akarlak félbeszakítani, de ugye itt az is még hozzájön, hogy sok esetben olyan példákat láthatunk globálisan, ahol nem klasszikusan demokratikus rezsimek, mint akár Kína, gazdaságilag jobban tudnak teljesíteni, és alapvetően egy kifejezetten performance-orientált társadalomban élünk most, ahol a számok sokat jelentenek. Úgyhogy ezt is még akkor hozzáfűzöm a kérdésemhez, hogy mit gondolsz, ez milyen jövőképet sugallhat a fiataloknak?
Igen, pont ezt akartam egyébként én is még hozzátenni, hogy sajnos az látszik, hogy néha ezek az autoriter rezsimek gazdaságilag nagyon jól, illetve egyre jobban teljesítenek. Viszont én azt mondanám, hogy szerintem az emberekben azért ez egy fontos dolog, hogy azért ők is jól érezzék magukat, úgymond az országban. Szóval amellett, hogy nagyon jól teljesítenek gazdaságilag, azért az nem jó, hogyha megvan mondva, hogy mikor kell hazamenni, úgymond, hogy mikor lehet kijönni a házból, stb. Jó, tudom, Kína azért ennyire nem szigorú, de azért ott elég rendesen ellenőrizve van az egész társadalom. Egyébként erről egy vicces történet, hogy nekem több kínai barátom van kint Angliába. Egyébként a kínai, úgymond vezető politikusok a ottani kommunista pártból, mind Nyugat-Európába küldik a gyermekeiket tanulni. És én többször volt, hogy beszélgettem valakivel, és mondta, hogy hát ő egyébként a nem tudom, XY pártitkárnak a gyereke, blablabla. Bla, bla. És ebbe az a vicces, hogy annak ellenére, hogy úgymond egy fejlődő gazdaság, még mindig nyugatra, meg a nyugattól tanulva akarják úgymond kiképezni a társadalmukat. És hogyha ezt összekötjük azzal, hogy Amerikának a legnagyobb ellenfele Kína lesz a jövőbe gazdaságilag, ez már szerintem egyértelmű, azt megérteni, hogy gyakorlatilag a legnagyobb ellenfelednek kiképzed a jövőben lévő elitjét, gyakorlatilag a te egyetemeden tanul az, aki a jövőbe irányítani fogja a te legnagyobb ellenfeledet országilag, az egy úgymond egy kicsit vicces nézet. De visszatérve a demokráciára, én abba bízok, hogy ezzel például, hogy rengeteg kínai jön európai egyetemekre, ezzel talán meg lehet nekik is úgymond tanítani, hogy miért jobb a demokrácia. Hogy lehet, hogy ők is nagyon jól teljesítenek gazdaságilag, viszont mennyi mindennel több dolgot tudsz úgymond tenni egy ilyen európai országba. Például Kínába, ezt még hozzáfűzném, van egy WeChat nevű alkalmazás, és ők ezen kommunikálnak. Szóval ott az Instagram, meg minden más közösségi média le van tiltva. És ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy ilyen mindenes alkalmazás. Ezen van Facebook, de van beszélgetés is, meg stb. Mindenféle konkrétan. És a kínai elnök Xi Jinping elterjedt egy pár mém róla, hogy hasonlít Mici Mackóra. És képzeld el, hogy ezt ez egy, számomra egy kicsit felfoghatatlan volt, hogy az alkalmazásban nem küldhetsz Mici Mackóról képeket, mert hogy ez az úgymond vezetőnek a lenézése, mert hogy elterjedt egy ilyen mém úgymond a vezérről, és hogy konkrétan Mici Mackó képet nem küldhetsz a WeChat-en. Szóval egy ilyen szinten kontroll...
Mici Mackót kitiltották.
Igen, Mici Mackót kitiltották a WeChat-ről. Hogy konkrétan ilyen szinten kontrollálva van a társadalom. És ezt nem úgy kell elképzelni, hogy nem posztolhatsz Mici Mackót. Hogyha én privát chatbe akarnék neked küldeni egy Mici Mackó képet, akkor lehet, hogy elmenne, de 3 perc múlva eltűnne az az üzenet az alkalmazásra. Hogy ilyen szinten ellenőrizve van a társadalom, és szerintem ez senki, tehát ugye ez senkinek se vonzó, és itt visszatérnék arra, hogy miért jobb a demokrácia, ugye? Hogy azért szerintem ez nagyon rossz időket idéz fel, amikor ilyen szinten úgymond ellenőrizve volt a társadalom.
Persze, persze. Na de akkor beszéljünk is még a demokráciáról és demokratikus vezetőkről is. Én nagyon sokat beszélek a társadalmi hitvallásról, én ezt purpose-nek hívom el egyfajta meghajtó előről, ami előre vihet egy adott személyiséget, de akár ugye akár egy cégvezetői szinten, akár egy országvezetői szinten is egy utat tud előre mutatni, egy irányt. Mit gondolsz, hogy egy politikusnak, egy politikai vezetőnek, aki a társadalmi jóért kell alapvetően tennie, mennyire fontos, hogy legyen egy fajta purpose, hogy legyen egy megfogalmazott társadalmi célja, elképzelése, egy fény az alagút végén, amit ő maga lehet, és ami szerint cselekszik és lépéseket tesz.
Szerintem ez nagyon fontos. Ez az én véleményem, de én úgy gondolom, hogy anélkül, hogy te meg akarnád, ez kicsit hülyén fog hangzani, de anélkül, hogy te meg akarnád váltani a világot, anélkül te nem lehetsz jó politikus. Mert kell, hogy legyen valami nagy cél. Tehát, hogy azért elmenni a politikába, mert jaj, de jó a parlamentbe ülni, meg jaj, de jó beszélgetni ott ilyen izgalmasabb témákról, az gyakorlatilag sehova nem fog vezetni. Én úgy gondolom, hogy egy jó politikusnak hinnie kell valamibe, és amibe hisz, azt úgymond el kell érnie. És szerintem minden politikusnak ez kéne járjon a fejébe, hogy ő meg akarja változtatni a világot, és hát jó irányba természetesen.
Te milyen irányba akarod megváltoztatni a világot? Mi a személyes hitvallásod?
Én a demokráciát. Én itt a brit parlamentben a tapasztalataimból megtanultam, hogy működik egy úgymond igazi, valós, 100 éveken át zajló demokrácia. És úgy gondolom, hogy a magyaroknak, illetve a magyar parlamentnek úgy értve, a képviselőknek még sokat kell úgymond ebbe fejlődniük. És ezt nem azt mondom, hogy én sokkal jobban tudom, hogy ez hogy működik, viszont hogy úgymond egy ilyen demokratizálódó folyamatot el lehetne szerintem indítani Magyarországon. Tehát briteknél sokkal több fék és ellensúly van. Ugye ott alapból 2 kamarás a parlament és a lordok háza, aki ugye arra majd lehet, hogyha érdekel, kitérek rá egy kicsit, mert egy érdekes szervezet az is, meg tud gátolni úgymond törvényeket, meggátolni nem tud, de el tud halasztani, és hogy szerintem a magyar országgyűlésben is hiányoznak talán még ezek az úgymond fékek és ellensúlyok, ami a mindenkori kormányt valamilyen szinten meg tudná fékezni, úgymond, bizonyos törvények meghozatalába.
Édesabád Mesterházi Attila, biztos vagyok benne, hogy téged a gyerekkorod óta nagyon inspirált. Az ő gondolkodási örökségét mennyire szeretnéd tovább vinni a jövőben?
Én ugyanabba hiszek, mint édesapukám. Ugye nekem az egyik példaképem is egyébként, sőt, ő a fő példaképem. Érdekes módon ő sose mondta nekem, hogy legyek politikus, de azért a családi beszélgetésekben akarva gyakaratlanul is úgymond belehallgattam, meg hallottam, amiről ő beszélget esetleg anyukámról, aztán egy idő után elkezdtem kérdezősködni, és érdekelt egyre jobban, és szerencsére ő támogat ebbe, és ugyanabba hiszek, mint ő ugye a szociáldemokráciában. Szerintem egy igazi jövőt, tehát hogy szerintem jelenleg a társadalmunk legnagyobb problémája azok az egyenlőtlenségek, és itt gondolnék arra, hogy szerintem egyre úgymond polarizálódik a társadalom, de ez nem csak Magyarországon, hanem Amerikában is. Például egy ilyen érdekes, nemrég olvastam, hogy Amerikában a legjobb egyetemekre több gyerek jár az amerikai felső 1%-ból, mint a maradék 99%-ból. És szerintem a társadalmi mobilitást, én úgy látom, hogy ez egyre jobban nehezíti, az, hogy egyre nehezebb úgymond bekerülni.
Ja, alapvetően ez különben, ez még az amerikai egyetemi rendszer, ez ugye kifejezetten erre van kiélezve, tehát hogy ez alapvetően ott egybevett szokás, hogy ott ez a szülői ágak és a családi tradíciók az adott egyetemen ott hatalmas szerepet játszanak abban, hogy kit vesznek fel, meg hogyan jut be az ember, de folytasd kérem.
Igen, abszolút. így igaz, és csak azt akarom mondani, hogy Magyarországon is ugye legalábbis én úgy érzem, hogy egyre nehezedik ez az egyetemre való bejutás, és szerintem nekem például ez egy nagyon fontos dolog, hogy szerintem ingyenessé kéne teljes mértékben tenni itthon a közoktatást, úgy, mint mondjuk skandináv példára, mondanám Finnországot például. Ez nekem úgymond egy nagy célom, és egyébként amiket még így megemlítenék esetleg, hogy amik szerintem most így a jövőben nagyon nagy, nem problémát, de kihívást fognak okozni, az ez a mesterséges intelligencia, ami a magyar közéletben nem nagyon hallunk róla, de van ez a ChatGPT nevű alkalmazást, amit ugye Elon Musk és egy úgymond mesterséges intelligenciára létrehozott cég közreműködésébe jött létre gyakorlatilag. Megnézték, és ez a program gyakorlatilag hármassal át tudna menni az érettségiken. Valamikor még négyessel is. Szóval kipróbálták, hogy betáplálták egyébként ez a brit érettségi rendszert a rendszerbe, és megoldotta. És szerintem ez egy úgymond nagy problémát fog okozni olyan szempontból, hogy megkönnyíti úgymond a tanulást. Tehát szerintem azért sok gimnazista talán csillan fel erre a szeme, úgymond viszont nagyon sok munka meg fog szűnni. És amit, ez úgymond egy, szerintem egy baloldali probléma is, hogy úgy látom, hogy nem is a úgymond az ilyen, mint a ipari forradalmakban az ilyen kétkezű munkásoknak a problémája lesz ez, hanem egyébként a középosztálynak. Hiszen gyakorlatilag azt látjuk, hogy esetleg egy könyvelő munkáját egy algoritmus el fogja tudni végezni gyakorlatilag pár perc alatt. A McKinsey, ami egy hatalmas tanácsadó cég, volt egy ilyen felmérés, hogy 15 éve azt hiszem az egyik legnagyobb angol bank valami 250 000 fontot fizetett a McKinseynek, hogy lefolytasson egy kutatást. És ez az algoritmus ingyen megoldotta nekik teljes mértékben. Szóval az nagyon sok munka fog megszűnni ezzel, és szerintem ezzel Magyarországon is foglalkozni kéne, hiszen ez nem úgy fog lezajlani, mint anno az ipari forradalom, hogy több év kell, mire elterjed a bizonyos újítás, hanem ugye ez megjelenik a neten, és gyakorlatilag mindenhol elérhetővé válik. Szóval én ezt az mesterséges intelligenciát említeném még úgy, hogy szerintem ez nagy kihívást fog jelenteni úgymond a jövőnkbe.
Mindenképp, és ugye ahogy mondod, habár ugye a fiataloknál társadalmi témaként a közösségi médiában ez sokszor felmerül, meg ugye konferenciákon felnőttekkel, ahol előadók ott is, ez egyik top téma most már idén Ausztriában is előadtam egy konferencián a For Game Changers Fesztiválon, pontosan egy kerekasztalban voltam az osztrák gazdaság és munkaügyi miniszterrel, és ott is egyik top téma az, mert maga ez a mesterséges intelligencia, ott mégis keveset hallunk erről itthon mindenképp, és ugye az is érdekes, hogy valóban pont azért érdekes a ChatGPT-nek a fejlődése, mert nem a klasszikusan féltett munkahelyeket veszi el, hanem valóban az olyanokat, amiket sokáig érintetlennek gondoltunk. A kreatív ipart akár, hogyha megnézzük, hogy milyen grafikákat és alkotásokat tudná csinálni a megfelelő promptokkal, tehát megfelelő kulcsszavakkal egy ilyen algoritmus, az egészen elképesztő. Habár azt is hozzá kell tenni, hogy új munkahelyeket is kreál, például, ugye sokan azt jósolják, hogy ezen keresztül létre fog jönni a ChatGPT prompternek a szerepe, tehát az, aki kifejezetten arra specializálódik, hogy most magyarra lefordítsa az ember, hogy az ilyen mesterségi és intelligenciának tudja, hogy milyen kulcsszavakat kell megadni, milyen instrukciókat kell neki adni ahhoz, hogy a megfelelő eredményt adja ki, és tényleg olyan legyen a kép, ahogy az ember elképzeli. Úgyhogy ez egy hosszas gondolatmenet, tehát hogy ezt sokáig lehet formálni abszolút. Azzal, hogy térjünk kicsit vissza egy klasszikusabb témához, méghozzá az előbb még röviden felvetettél még egy témát, amiben aztán nem mentünk bele a Lordok Házáról, beszéltünk, hogyha arról még tudnál kell egy kicsit mesélni, akkor ezt megköszönném.
Igen. A brit parlament ugye alapvetően kétkamarás, plusz még van egy harmadik része a monarchia, úgymond. Ugye a királyt vagy a királynőt ott úgy kell elképzelni nagyjából, mint nálunk a köztársasági elnököt, hogy ő az államfő, viszont ott is csak ilyen ceremoniális beleszólása van úgymond a dolgokba, szóval mindig a miniszterelnök tanácsára cselekszik. A miniszterelnök a valós irányítója a kormánynak, viszont ami ott érdekesebb, hogy ez a kétkamerás rendszer, hogy van a képviselőház, ahova egyébként listásan nem lehet bekerülni, szóval csak úgymond kerületbe megválasztott úton lehet bekerülni a brit parlamentbe, ami egy olyan érdekes helyzetet hoz létre, hogy még ha te vagy az ország miniszterelnöke, akkor is helyi ügyekkel is foglalkoznod kell. Mert hogyha nem választanak ott újra meg úgymond, akkor nem lehetsz miniszter, vagy nem lehetsz miniszterelnök újra. Szóval sokkal nagyobb súlyot kap az, hogy akármilyen képviselő, vagy akármilyen beosztásod van a kormányban, foglalkoznod kell úgymond mindennapi ügyekkel is. Akkor emellett van a lordok háza. Régen az úgy működött, hogy gyakorlatilag az arisztokrácia ott úgymond örökletes úton, valaki bekerült 1000 éve, akkor te ott életed végéig, a családod életed végéig mindig tovább adódik a mandátum, és így ott lehet lenni életed végéig. Egyébként egy érdekes dolog, hogy ezt egyrésztről teljesen megváltoztatták, szóval most már úgymond státusz alapján tudsz oda bekerülni, hogyha egy nagyon jelentős politikus voltál, vagy az akademikus voltál, vagy igazából ha a brit nemzeti érdeket valahogy érvényesítetted, és a brit nemzeti célol, tehát hogyha valami nagy dolgot értél el az országod érdekébe, akkor tudsz oda bekerülni. Nekik nincs fizetésük, és gyakorlatilag ők egy ilyen felülvizsgáló bizottság, megvitatnak ők is törvényeket, viszont egy nagyon jelentős erejük van, az nem egy vétó, mert hogyha vétózhatnak, viszont hogyha újra megszavazza a képviselőház, ami a valós hatalom, akkor át kell nyomniuk nekik is a törvény gyakorlatilag, viszont hogyha nagyon nem tetszik nekik az adott törvény, akkor egy évre el tudják halasztatni. Ami akkor érdekes, amikor úgymond jönnek a választások, és a kormány mondjuk hozna valami olyan intézkedést, amit most gyorsan adnánk, nem tudom, pénzt a nyugdíjasoknak, most csak mondok egy példát, csak azért, hogy minket válasszanak meg, stb. Akkor erre a lordok háza mondhatja azt, hogy ezt mi egy évvel eltoljuk, és hát akkor ugye ezt már csak a választások után tudja úgymond meghozni ezt az intézkedést a kormány, és szerintem ezáltal sokkal nagyobb hangsúlyt tud szerezni az az úgymond felülvizsgáló bizottság, ugye kamara, a lordok háza arra, hogy a valós értékek, illetve a valós döntések alapján ítéljék meg az adott kormányt a választópolgárok.
És ugye nem is kell annyire távol, ha bár persze a brit parlament ennek a benchmarkja, a blueprintja, az alapja, még én távolra se kell gondolni, különben ugye az osztrák parlamenti rendszer is ugyanerre a mintára épül fel. Tehát valóban azt gondolod, hogy ebből azért sokat be lehet építeni akkor a hazai rendszerbe is, hogyha jól gondolom.
Igen, én nem azt mondom, hogy a magyar parlamentnek is kétkamerásnak kéne lennie. Nem, még olyan szinten nem vagyok úgymond demokrácia elméletből, meg se jogász se vagyok, szóval még nem tudom, hogy pontosan hogy, de én úgy gondolom, hogy a demokráciát, a fékek és ellensúlyok rendszerét itthon meg kéne erősíteni. De természetesen ez egy, úgymond, még egyszer mondom, ez egy tanulási folyamat, szóval ők se úgy kezdték, hogy ők már ilyen kiépült demokrácia, ez több száz év kellett ahhoz, hogy ők ilyen szintre fejleszték a demokráciájukat, hogy úgymond persze ennyi fék és ellensúly van.
Persze, persze, de ami nekem nagyon érdekes, hogy itt ülsz egy fiatal soon-to-be politikusként valószínűleg, hogyha most ennyit így előre, mert így...
Még messze van, de a közélet elég érdekel.
Egy közéleti kérdésekkel foglalkozó fiatalként, és amikor arról beszélsz, hogy te mit változtatnál, akkor nem ifjúság politikai lépésekről beszélsz, vagy arról, hogy még milyen ifjúság politikai támogatások kerülnek a fiataloknak, hanem valóban egy rendszer alapú kérdésben gondolkodsz. Sokszor azt látom én, hogyha a fiatalokkal akar foglalkozni a politika, akkor kifejezetten az ifjúság politikai kérdésekben mélyülnek el, de szerinted a fiatalok felé az út akkor lehet, hogy nem is mindenképp az őket specifikusan csak őket érintő kérdésekről szól, hanem valóban a teljes rendszerbe való gondolataik beépítéséről és meghallgatásukról?
Én ezzel teljesen egyetértek, amit mondasz, és én úgy gondolom, igen, hogy ez a rendszer alapú szemlélet, ez nagyobb hangsúlyt kapott. Már hogyha erre az egész klímaváltozásra is gondolunk, úgymond minket fog ez érinteni valamilyen szinten, de mondjuk ha nem tennénk semmit, akkor ez valójában szerintem még nem a mi generációnk óriási problémája lenne, hanem az utánunk következő. Mégis ez nagyon érdekli úgymond a fiatalokat, és ebbe gondolkoznak, és én is ez ellen vagyok, hogy a klímaváltozás mellett ki kell állni. És ugyanúgy ez a mesterséges intelligencia, én legalábbis saját tapasztalataimból indulok ki. Kint nagyon sok beszélgetésünk van úgymond egyetemista társaimmal ezekről a kérdésekről, és úgy látom, hogy mindenki ilyen szisztematikusan nézi a világot, meg így gondolkodik, hogy ilyen nagyobb léptékekbe akarnak létrehozni változtatásokat, nem pedig úgymond a, ahogy te mondtad, nem ebbe az ilyen kisebb, több támogatást az ifjúságnak, stb., hanem nagy, szisztematikus változtatásokat akar, úgy érzem, az én generációm létrehozni, meg a tied is.
Így van, így van. Ugye sokszor mondják azt, hogy én sokszor hallottam azt, hogy minden generáció a teljes világot akarja megváltani, és sokan fogják ezt arra, erről sokradásban beszélek, hogy ez azért van, mert a kis hétköznapi problémáinkat nem tudjuk megoldani, és akkor inkább a világot próbáljuk megváltani. De valóban azt gondolom, hogy itt azért mégis bejön az a nagyon fontos szereplő ebbe a képbe, a mi esetünkben, vagy ennek a generációnak az esetében, hogy valóban egy olyan társadalmi innovációs és gazdasági együttállás van jelenleg, hogy olyan eszközök vannak a kezünkben, hogy a világ gyorsabban változik, mint valaha, és nagyobb lehetőségek, és még több eszköz van a kezünkben, mint még valaha korábban. Na, de azt gondolom, hogy erről még sok-sok órát lehetne beszélgetni, és bízom benne, hogy lesz erre még sok lehetőségünk. Attila, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásom.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Köszönöm ezt az izgalmas beszélgetést, kedves hallgatóinknak pedig köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Jövő héten visszatér a Corporations Day szombaton egy újabb, új izgalmas adással. Addig is visszahallgathatnak minket bármikor online, a streaming platformokon, mint akár a Spotify-on, és persze hallgathatnak minket bármikor élőben online, a spiritfm.hu-n. Kövessenek minket Instagramon, engem Trunk Tamás Double T-néven, a spiritfm BP néven. Attila, téged milyen néven találnak meg?
Attila Mesterházi Junior vagyok Instagramon, de még annyira nem építgettem így az Instagram oldalamat, de úgy találnak meg, ha esetleg valakit érdekel.
Szuper, bízunk benne, hogy még persze lesz ott mit figyelni a jövőben. Köszönöm a figyelmüket, jövő héten újra találkozunk, addig is viszont hallásra.